Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hajnalban a nyugati határszélen mínusz 15 fok alá, egy-egy helyen mínusz 20 fok köré hűlhet a levegő, közölte a Hungaromet ZRT. Az egyre több felé feltámadó szél miatt nagy területen alakulhat ki hófúvás. Mintegy 1000 ember dolgozik a MÁV csoportnál közvetlenül a hóhelyzet kezelésén, a hó okozta műszaki vagy fizikai akadályok elhárításán, a meghibásodások megelőzésén, közölt az építési és közlekedési miniszter a Facebook oldalán. Lázár János jelezte, folyamatos készenlétet tartanak. A rendkívüli téli időjárás miatt a magyar rendőrség országszerte megerősített szolgálattal dolgozik a lakosság biztonsága érdekében, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence azt írta, a rendőrök folyamatosan felügyelik a közlekedést, segítik a baleset megelőzést, irányítják a forgalmat, valamint szükség esetén intézkednek az elakadt járművek és bajba jutott közlekedők érdekében. Az elhúzódó hideg időjárás és a várható további havazások miatt az E.ON Hungária csoport elhalasztja a nagyobb tervezett üzemszüneteket, ha nincs szükség azonnali beavatkozásra, közölte a társaság az MT-vel. A havazás és a hideg idején is fokozott készültséggel dolgozik a villamos energiaellátás biztonságának fenntartásán a vállalat, tudották. Valamennyi oktatási intézményben biztosított a tantermek fűtése, közölte a Belügyminisztérium, a diákok tehát rendben be tudnak járni iskolába. Ugyanakkor hangsúlyozták, ha egy iskola fűtése meghibásodik, és két egymás követő napon a hőmérséklet nem éri el bent a 20 fokot, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el. A magyar kormány elutasítja Brüsszel legújabb háborús döntését, amely a közvetlen konfrontációt kockáztatja Oroszországgal, és továbbra is megvédi ettől hazánk lakosságát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, az úgynevezett hajlandó koalíciójához tartozó európai országok párizsi találkozóján újabb döntés született az ukrajnai háború folytatásáról, amely a közvetlen összecsapás veszélyét teremti meg Oroszországgal, mivel katonai jelenlétet akarnak felépíteni Ukrajnában. Hangsúlyozta, ettől Magyarországot csak is egy szuverén kormány tudja megvédeni. Közösen lépnek fel a visegrádi négyek a gazdák érdekeiért Brüsszellel szemben, közölt az agrárminiszter. Nagy István kifejtette, Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodása, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU-Mercosur kereskedelmi megegyezés az európai agrárium kivégzését jelentheti, amit nem hagyhatunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos koordinálásával országszerte szalma adományokkal segítik a gazdálkodók a hazai állatmenhelyeken élő gazdátlan állatokat, közölt annak. A tájékoztatás szerint már egy nap alatt is számos felajánlás érkezett. Novemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.637.000 főt tett ki, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A munkanélküliek száma 213.000 fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Decemberben forgalomba állt a 100.000. Tisztán elektromos gépkocsi, a tavaly év végig 101.534 klímabarát gépjármű kapott zöld rendszámot Magyarországon, közölte Facebook bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A tájékoztatás szerint a flotta derékhatát a személyautók adják. Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít, írta Donald Trump a Truth Social közösségi platformon. Az amerikai elnök szerint a venezuelai ideglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó közötti mennyiségű, kiváló minőségű szankcionált olajat adnak át, a haszonból az amerikai és a venezuelai nép részesül, fogalmazott. Az Egyesült Államok inkább megvenné Grönlandot. Az amerikai külügyminiszter szerint a Trump kormány célja, hogy megvásárolja a szigetet Dániától, és nem készül ott rövid távon katonai akcióra. Marco Rubio erről a kongresszus tagjainak zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón beszélt, a Wall Street Journal, valamint a CNN értesülései szerint. Donald Trump újabb nagyvízhangot kiváltó bejegyzést tett közzé saját közösségi oldalán a Truth Social-ön, amelyben azt állította, személyes beavatkozása nélkül Oroszország már a teljes egészében ellenőrzés alá vonta volna Ukrajnát. Az amerikai elnök szerint ő milliók életét mentette meg, ám ezt a nemzetközi közösség nem értékelte kellőképpen, írja a Union ukrán hírügynökség. Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, egyedül fejezett be 8 háborút, és kifogásolta, hogy Norvégia NATO tagállamként nem ítélte neki a Nobel békedíjat. Hangsúlyozta, az USA továbbra is elkötelezett a NATO mellett, még akkor is, ha a szövetségesek nem viszonoznák ezt. Végül az időjárásról. Nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet. Kisüt a nap, a keleti északkeleti ország részben maradhatnak tartósan borult tájak. A szél sok felé lesz élénk erős. A hőmérséklet a reggeli órákban -7-5, napközben -2 fok körül alakul északkeleten. Pénteken aztán errefelé is nagyon hideg lesz, a hajnali órákban -15 fok alá hűlhet majd a levegő. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Tirsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább az Árpádházi Szentek és Boldogok élettörténetét bemutató sorozatunkat, kiknek az élettörténetét ismerhetjük meg a mai műsorban.
Úgy gondoltam, hogy a szószoros értelemben folytassuk az előző műsort ezzel a mai adással. Ugye Szent Gellért püspök legendáiról és az ő mártír halálával fejeztük be az előző adást. Ezt pedig akkor hagyj kezdjem azokkal a katonákkal, vagy azokkal a lázadókkal, akik miatt mártír halált szenvedett Gellért püspök, illetve másik két magyar püspök társa, Beszter és Buldos püspökök. Ugye a Vataféle lázadásról beszéltünk, és beszélek, és nagyon szeretném azt leszögezni, hogy az én véleményem szerint a Vataféle lázadás, és célzatosan mondom csak így, hogy lázadás, nem pogány lázadás volt. A magyar nemesek megcsömörlöttek és megelégelték a trónharcokat és a trónviszályokat, megelégelték Velencei Péter és Abba Sámuel közti harcokat, és ezért lázadtak föl. Nem a kereszténység ellen, hanem a nyugatról terjedő feudalizmus megnyilvánulásai és nyugatról beköltözött lovagok ellen lázadtak. Tény, hogy a dézsmaszedő papok ellen is lázadtak, és emiatt bizony nem igazán tettek különbséget a dézsmaszedő papok, vagy pedig az olyan papok között, mint Gellért püspök és püspök társai voltak. És ezért következett be Gellért és társai mártír halála. Vata egyébként maga is házanépével együtt keresztény volt, igaz, hogy a bizánci kereszténységet vette föl, az másnapra tartozik, hogy vajon mennyire gyakorolták a hitet, az új hitet, és mennyire ragaszkodtak még a régi ősi magyar valláshoz. De nem pogány lázadás volt a Vataféle lázadás. A cél az az volt, hogy az árpádházi hercegfiakat, Endrét Bélát és Leventét visszahívják, és őket ültessék a magyar trónra Velencei Péter helyett. Bár talán szerencsés lenne úgy mondanom, hogy Levente, Endre és Béla, hisz Levente volt a legidősebb a három Árpád fi közül, ugye Vazulnak, magyarul Vászolynak a fiai voltak, akik száműzetésben éltek, hiszen a legenda szerint és a krónikáink szerint Vazul nagy valószínűséggel valóban belekeveredett egy István elleni merényletbe, amit lelepleztek. Pontosan a trón követelések miatt 1030-ban, amikor Imre herceg meghalt, akkor a szeniorátus öröklési rend alapján és az ősi magyar öröklési rend alapján is István utódaként Vazult kellett volna megnevezni, hisz az Árpádház legidősebb férfi tagja már akkor Vazul volt. De ugye István Velencei Pétert választotta trónörökösnek, ő is lett az utódja, aki nem igazán lehet tudni, valószínű, hogy húga, tehát Géza fejedelem lánya Istvánnak a húgát adták feleségül a velencei Dózséhoz, Orzeoló Ottóhoz, és az ő fia volt Péter, tehát árpádházi női vonalon volt joga a magyar trónra Péternek, nagyon nem volt alkalmatos a Velencében nevelkedett fiatalember magyar királynak, és ővele szemben lépett föl Gellért püspök, és hívták be az országba a három árpádházi hercegfit. 1046-ban nem tudjuk, hogy miért a legidősebb fiú Levente, hogy hogyan halt meg, de alig, hogy visszajöttek az országba, meghalt, és ugye a magyar trónon először Endre, majd pedig az öccse Béla ura. No, folytatásként ezeket a régi-régi magyar történelmi gondolatokat úgy gondoltam, hogy feltétlenül el kell mondani, hogy valóban folytatása legyen a két műsor egymásnak. És ha már az árpádházi hercegekről beszélünk, akkor az egyik legismertebb és leginkább szeretett árpádházi szentünk az nem más, mint László királyunk. Ráadásul ugye László király volt az, aki Istvánnak, Imrének és Gellértnek a szentélyavatási folyamatát elindította, sőt, László utasítására írta le Hartwig püspök, vagy iratta le Hartwig püspök István és Imre legendáit, és az ő utasítására maradt ránk. László királyról és legendáiról szintén nem akarok különösebben beszélni, mert az ő legendái talán a legismertebb magyar legendák. Inkább különlegességeket és érdekességeket László életéből, olyan érdekességeket, amelyek a korabeli magyar társadalomra és életre is igen jellemzően rámutatnak és rávilágítanak. László törvényei közül hagy olvassak föl néhányat. Az első, második és harmadik törvénykönyvéből. A megjelenésük sorrendje az nem a törvénykönyvek sorrendje egyébként, úgyhogy László törvényeiből. Nos, csak kiragadott gondolatok a különböző törvénykönyvekből. Aki egy tyúk értékénél többet lop, azt akasszák föl. Kemény utasítás. Ha 6 vagy 10 dénár értékénél kevesebbet lop, akkor egyik szemét vagy mindkét szemét tolják ki, az értékétől függ. Ha leány lop, akkor el kell adni, és soha nem nyerheti vissza szabadságát. Ha özvegy lop, akkor egyik szemét veszítse el. A hamis bírákról pedig így rendelkezik László királyunk, hogy ha valamely hamis bírákat találnak, amit ítéltek, kétszeresen adják vissza, és azon felül 10 penzát fizessenek. És most a kedvencem következik, a pert halogató bírákról. Ha valaki a perben való ítélethozatalt 30 napnál tovább halogatja, verjék meg! Enyhibb ítéletre számíthatott egyébként a gyilkos, mert azt csak vagyonelkobzásra ítélték. Mindezek arra mutatnak rá, hogy bizony a tolvajlás és a lopás a sokkal inkább széleskörű rendbontás volt László idejében, mint a gyilkosságok. Tehát egyértelmű, hogy ezért a lopással szemben a mi gondolatainkhoz és gondolkodásunkhoz képest sokkal szigorúbban ítélkezik László, mint a gyilkosság. Mert kevésbé volt kirívó és gyakori. De László törvényei a nőket is védték. Ha valaki leányon vagy asszonyon, aki egyik faluból a másikba megy, erőszakot követ el, úgy bűnhődjék, mintha embert ölt volna, vagyis vagyonelkobzással büntették. Az erkölcstelen életű nőket és a boszorkányokat, amint a püspök helyesnek látja, az szerint ítélje meg. Egyébként László harmadik törvénykönyvében szerepel először a magyar dokumentumok között a nobilis, nemes kifejezés. Ő volt az, aki először használta ezt a kifejezést. Egy érdekesség, ha valaki feleségét házasságtörésen éri és bíróság elé állítja, az egyházi törvények rendelkezései szerint vezeklést szabjanak rá, és a vezeklés eltelte után a férj, ha akarja őt, ismét fogadja vissza. Ha pedig nem akarja, ameddig mindketten élnek, házasság nélkül maradjanak. Ez borzasztó érdekes, hogy házasságtörésen kapták a nőt, de gyakorlatilag a férjet is bizonyos fokig felelősnek érzi ez a bizonyos törvény, és ez a törvénykezés nagyon-nagyon különleges. És hát engedjék meg, hogy azt a bizonyos nagyon-nagyon ismert törvényt is azért felolvassam, vagy cikkeit, amelyet nagyon sokszor szoktunk idézni. Aki pogány szokás szerint kutak mentén áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékot visznek, bűnükért egy ökörrel fizessen. Ez bizony ugye nem más, ha lefordítjuk, mint a boszorkányság, illetve a régi ősi pogány hitvilágnak a bizonyos büntetése, és milyen érdekes, hogy a mi gondolkodásunkhoz képest nem is annyira szigorú ez az ítélet, hogy egy ökörrel kell fizetni. És László királyunkkal kapcsolatban, mert hogy már ugye említettem többször is, hogy én irodalmi művekből, költeményekből, balladákból, regényekből szoktam idézni. Az én véleményem szerint legnagyobb magyar költőnek a balladáját, Szent László balladáját, Arany János szavaival szólnék még. Csak néhány versszakot, mert hiszen egy hosszú-hosszú balladáról van szó, amelynek az elejé biztos, hogy mindenkinek ismerősen fog csengeni. Mondd a Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre. A tatártól nagy veszélyben forog Moldva, ez a véghely, a tatárra veled menjen 10 000-nyi lófő székely. És a balladának a vége felé, nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, a győzött le minket harcon. S az öreg tatárnak beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szavajátszó őre, hogy 3 nap a sírboltban Lászlót hiába kereste, 4. napra átizzadva találtatott boldog teste. A nagyváradi székesegyházról van szó, és itt történt ez a bizonyos legenda, amit ugye Arany János megénekelt, hogy 3 nap elteltével átizzadva talált rá ismét László királyunknak a tetemére. És ha Lászlóról beszélünk, akkor feltétlenül beszélni kell a lányáról, Árpádházi Szent Piroskáról, aki nagyon-nagyon különleges, egy árpádházi királyleány, ráadásul az ortodox egyház avatta szenté. Nem igazán tudjuk, hogy hány éves korában bizánci császárhoz, első Komnénosz János császárhoz adták feleségül, és Piroskának házassága miatt át kellett térnie a bizánci vallásra. Az Iréne nevet kapta ebben a keresztségben, és nagyon nagy formátumú császárnője lett a bizánci birodalomnak, nagyon-nagyon tehetséges gazdasszony volt, gazdaságilag tudta a birodalmat irányítani, diplomáciai küldöttségekkel tárgyalt és fogadta a küldöttségeket, ráadásul elsőként a világtörténelemben férje támogatásával természetesen fölépítetett egy olyan kolostort, a Szent Mihály kolostort, amelyhez legelőször ő építetett ispotályt, ahol ápolták a betegeket, szegényeket, olyan mai szóval élve műtő részeket is, ahol valóban operálni is tudták a betegeket. Gyakorlatilag ennek a kolostornak a szerkezete és mintája alapján épültek aztán a későbbi korokban a nyugat-európai kolostorok és mellettük az ispotályok. Piroskának Komnénosz Jánostól 4 fia és 4 leánya született, és a legidősebb fiának a fia, a későbbi első Manuel császár, vagyis az unokája Piroskának, a bizánci birodalomnak a legjelentősebb formátumú császára lett. Amikor Piroska meghalt, a férje úgy nyilatkozott, és azt mondta, hogy lelkének fele távozott el. Nagyon kevés adat maradt ránk egyébként Piroskáról. Egy korabeli költő írt egy versikét, amelyet lefordítottak magyarra, Moravcsik Gyula történész árpádházi bizánci tárgyú műveiben ez a költeményecske, amelyet hagy olvassak föl. Szent László leánya Piroska megérte, hajón ment Bizáncba, a nagy császár kérte. Fia, Dukász János, szent császár lett férje, és gráciák tettek koronát fejére. Szent lelkű nagy császárnője lett Bizáncnak, építője domnak, monostor kórháznak. 4 daliás fia és 4 ékes szép lánya Árpádok hírnevét növelte Bizáncba. Majd unokáinak később Frigyére visszatért hazánkba az Árpádház vére. Ezt egy bizánci költő írta, egyértelműen elismerve, hogy bizony egy árpádházi, nagyon nagy formátumú királyleányról, császárnőről írta ezt a versikét. Egy picit a korban visszatérve, de a logika miatt skóciai Szent Margitról néhány szót. Vitatkoznak a történészek Margit árpádházi származásáról. Azért vitatkoznak, mert Pauler Gyula és Herzog József történészek bizonyították talán, hogy Margit édesanyja nem István király húga vagy nővére volt, hanem inkább Gizella királynénk rokonságához tartozott. Margit édesanyja ugyanis az 1018-ba István udvarába érkezett skót elűzött királyfihoz, Edmundhoz ment feleségül, és ebből a házasságból született Margit. Visszatérve a skót földre 1057-ben a legenda szerint egy vihar a hajójukat a skót Malcolm király udvarába hajtotta vagy űzte, és Malcolm királynak a felesége lett Margit. Én úgy gondolom, hogy mindaddig, ugye, ahogy a Rózsás Szent Erzsébetünknél is mondtam, mindaddig, amíg bizonyíthatóan azt nem mondják a történészek, hogy nem árpádházi királyleány volt a Margit édesanyja, addig vegyük csak mi úgy, hogy Árpádházi királyleány volt, és igenis Árpádházi leszármazott volt Margit. A férjét, ezt a Malcolm királyt érdekes, mert három melléknéven is emlegeti a történelem. Az egyik mellékneve Kenmore, vagyis nagyfőnök, a másik Longneck, vagyis hosszú nyak. A harmadik melléknév az még jellegzetesebb, vagy még érdekesebb, mert úgy hívták, hogy véreskező. Na most véreskező Malcolm királyt a felesége, árpádházi skóciai Szent Margit azért nagyon ügyesen tudta terelgetni, mert megszelídítette a királyt, és kevésbé volt a későbbiekben már véreskező. Nagyon hatásosan és jó módszerekkel tudta Margit megszelídíteni a férjét. 6 fiúk és 2 lányok született a házasságból, ráadásul a fiúk közül 2 is szenté avattak. A legidősebbik fiúk, aki a skót trónt is örökölte, Dávid, a skótok egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb tisztelet övezte uralkodó. Többek között a Cluny apátságot Dávid építette föl, de az európai rendszerű egyházszervezetet is ő építette ki. Felesége halála után vagy 20 évig élt még jámbor életet, és nem nősült meg felesége halála után. Kisebbik fia Margitnak, Kálmán, pedig szentföldi zarándoklatra indult, és Bécshez nagyon közel, a Kreuzensteini kastély közelében, mivel senki nem értette az angol-skót beszédét, azt hitték, hogy kém, és bizony megkínozták, felakasztották, és így szenvedett mártírhalált. A Melki apátságban van eltemetve, és ott van a sírja, és többek között Mária Teréziánknak a kedvelt szentje mártírja volt Kálmán. De az egyik lánya, Matild Margitnak, Hódító Vilmos legkisebb fiához, első Henrikhez ment feleségül, és ha így vesszük, akkor minden angol királynők ősének tekinthető. Úgyhogy én igenis úgy vélem, és azt mondom, hogy skóciai Szent Margit, vegyük csak mi bele őt is, és 2 fiát is, Dávidot és Kálmánt, az árpádházi leszármazottak közé, és az árpádházi szentek közé.
Tisné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönöm én, és örömmel meséltem el ezeket a régi-régi legendákat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szent Atya jelmondata is volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a szomszédos nemzetekből kért fel előadókat, akik maguk is mind a nemzetközi karizmatikus mozgalom tagjai. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Szentbeszédében kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, kérve őket tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Akarsz-e szentté válni? Tette fel a kérdést. Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét kérdezzük.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Azért örömteli, hogy majdnem teljesen megtelt a csarnok, volt bennetek aggodalom, tudom, de a Jóisten mindent elrendez. Milyen lelkülettel, szívvel, hálával vagy most itt jelen ezen az országos karizmatikus rendezvényen, találkozón?
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagy várakozások voltak bennem. Az előadóknak ugye személyét nem ismertem, csak a jó a kapcsolat a különböző országok megújulásai között. És a vezetőikkel beszéltem, hogy kit ajánlanak, tehát én sem tudtam még, hogy mire kell számítani, de minden várakozáson felül történik. Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe mozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem, mint a szomszédaink. Ez talán így magunkról is egy jellemzés, hogy mi kicsiknek tartjuk magunkat, ezért nagyokat hívunk. De nem, a kicsinben is nagy dolgok történnek, és akkor, ha ezt magunk nem ismerjük fel magunkba, na nézzük akkor meg a környező népeket. És itt most eljöttek szlovákok, horvát tanító és osztrák tanító, és le a kalappal, tehát tényleg azt látjuk, hogy a Szentlélek ott is él, nagy dolgokat, nagy műveket hoz létre, és a hitüknek nagy gyümölcseik vannak.
Talán mondhatjuk azt, hogy a mustármag nagyon kicsi, de az Isten képes terebélyes fává növeszteni.
Igen, igen, tehát ők is úgy nagyon egyszerűen kezdték, mi is.
Az első előadó egy szlovák nővér volt, ő Helena, és ő arról beszélt, hogy legalábbis ami engem megragadott, hogy én azt adnám a címének az előadásának, hogy Isten tekintete a szeretet. Nem tudom, hogy téged mi érintett meg ebből az előadásból.
Több minden is megérintett, tehát ő a saját előadásának a remény címet adta, hogy mi a remény, és akkor az a ragaszkodás az élethez, ez is egy nagyon jó üzenet volt, ez engem is megragadott. De minden fordulat azt, amit az ébredésről mondott, hogy igen, ébredésről beszélünk, de hogy az nem minden bokorban ébredést kell így látni, és akkor rámondani arra is, hogy ez már ébredés, ami még nem az, hanem akkor türelmesen beállni az Istennek a vezetésébe, tervébe, és akkor majd, amikor eljön az ideje, és hogy ők is sokat imádkoztak, mire látták a gyümölcsöket. De aztán olyan meglepő gyümölcsök voltak Kazasztánban.
Igen, hogy a nővér Kazasztánban volt misszióban, és először nagyon sokáig kellett imádkozniuk, de tényleg az Jóisten megtermette a gyümölcsöket, és jöttek hívek, és lettek keresztelések, lettek keresztény emberek, mert ugye az egy muzulmán ország, ahogy a nővér is elmondta. A második szlovák testvérünk pedig egy fiatalember volt, egy családos fiatalember, Julius. Ő előadás megjelenése is számomra is nagyon megható volt, dinamikus volt, és ahogy beszélt arról, hogy mi a mennyországnak a küldöttei vagyunk, ugye a küldött is egy gyönyörű kifejezés, angyal küldött, de ebből az előadásból téged mi ragadott meg, hogy a szlovák testvéreink hogyan élik a hitüket?
Igen, ennek minden vonatkozása az, hogy milyen bátran, tehát mi is szoktuk mondani, hogy a királyság részei vagyunk, és akkor ahol mi jelen vagyunk, ott hordoznunk kéne a királyság atmoszféráját, és akkor biztosak lenni benne, hogy itt a királyság törvényei érvényesek. Mondtuk, de valahogy nem jutott el a szívünkig, de a szlovákokon azt látjuk, hogy őnekik viszont bizony igen, tehát ők ebbe beleértik azt, hogy teljesen természetes, hogy akkor imádkoznak egy gyógyulásért, és ez megtörténik. Imádkoznak csodáért, és az a szemük előtt létrejön. Ez a gazdagsága a Szentléleknek, hogy ez legyen ilyen természetes, hogy elvárás, hogy legyünk ilyen várakozó hittel mindig jelen, hogy velünk jön az Isten királysága. Tehát, hogy higgy abba, hogy benned van Jézus, és te Jézust adod.
Igen, és tulajdonképpen a két előadást, ami összekötötte, a szentségimádás volt közötte, amikor Jézus körbejárt közöttünk a feltámadt valóságában. Számodra a szentségimádás, illetve a dicsőítés mit jelent a személyes életedben?
Igen, a szentségimádás az sokak számára lehet, hogy megfoghatatlan, én úgy fordítottam le magamba, hogy ez az a pillanat, amit nem azért élvezek, mert szeretek térden állogatni, nem. De mégis élvezem, mert amikor szentségimádás van, akkor az történik, ami a valóság. Ugye térden állunk, mi vagyunk a kicsik, az emberek, és Isten pedig a isteni a hatalom. És ezt kifejezzük. Tehát az a pillanat, bármennyire is kényelmetlen térden állni, amikor az történik, azt jelenítjük meg, ami a valóság. Minden a helyére kerül. És akkor Isten, ez segít ahhoz, hogy Isten valóban Úr legyen az életembe. Gondolok erre sokat, de amikor szentségimádásban ezt megteszem az oltári szentség előtt, akkor ez úgy érzem, hogy ez történik, és az Úr is visszajelzi, hogy igen.
Helena Torkosová ferences szerzetes nővér Szlovákiából, Eperjesről érkezett. Az Istenbe vetett remény címmel tartott előadást. Elmondta, Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk. Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is. A tolmács Kubovics Veronika.
Nagyon tetszett az előadása, amiben tulajdonképpen a reményről beszélt. Ő lelkülete szerint a remény mit jelent a remény szentévében?
Premia nádej je stotožnením s Ježišom, pretože som prešla v živote aj ťažkými.
A remény az számomra egyenlő Jézussal, mert az életem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, például a szocializmus alatt üldöztek a hitemért. Jézus érezhetően mellettem volt, és átvezetett ezen az időszakon, úgyhogy egyáltalán nem kellett félnem. Ő segített abban, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak benne. Tehát ahogy az előadás végén is elmondtam, a remény számomra azt jelenti, hogy életkedv, van kedvem élni. Tehát még hogyha megremegne a föld is, és bármi rossz dolog történne, akkor is ott van bennem a remény, tudom, hogy Jézus nem hagy el.
Božia priazeny, Božia blízkosť so mnou.
Bennem az ragadott meg az előadásából, hogyha én adtam volna neki a címet, akkor az lenne, hogy az Isten tekintete a szeretet. Hogy ezt a szeretetet a nehézségek közepettől hogyan éli meg.
To je základ, Božia láska. Moja skúsenosť
Ez az alap, ez a tapasztalat vele, és ez a tapasztalat indította el az életemet, és indított el a szerzetesi életben is. Én senkit sem tudok megváltoztatni, magamat sem. Csak akkor, hogyha megengedem Isten szeretetének, hogy belépjen a szívemben, mert csak Isten szeretete tudja megváltoztatni a szíveket.
Božia láska môže premieňať moje srdce.
Mondta, hogy ferences nővér, de hogy bennem a ferencesek ugye barna habitusban élnek. Ez akkor valamilyen külön ág, hogy az ő habitusuk fekete?
Františkánskych kongregácií ženských je veľmi veľa.
Női ferences ágból több van, és ebben a rendben, ahol ő van, az oficiális, az első rendű szín a fekete, és a másodrendű a barna, tehát van barna habitusa is, de feketében jár. Mivel ezt a találkozót egy nagy ünnepnek tartja, ezért van rajta fekete-fehér, mivel ez az ünnepi habitusa. A ferencesek körében a barna az inkább munkaruhának számít.
Som vzala čiernu farbu, slavnostnú. Hnedá je u nás viac pracovná.
Ő szolgálata miben teljesedik ki, tehát mi az ő közösségüknek a karizmája konkrétan?
Charizma našej kongregácie je vnútorné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.
A legfőbb küldetés az az, hogy belső kapcsolatban élni Istennel a küldetésük teljesítésében. Tehát úgy megélni a küldetést, hogy közben az a belső kapcsolatot legyen. Az ő rendjüknek a hivatalos megnevezése ferences iskolanővérek. Elsősorban a fiatalok evangelizálásával foglalkoznak, de nem kizárólag. Nagyon sok évig középiskolai tanárként működtem, és 10 évig tanított papi szemináriumban. A fő hivatásának az evangelizálást tartja. A szívében az Isten érintése, az Isten érintésének a fényében megtapasztalta azt, hogy az a küldetése, hogy ennek a szeretetnek a tanúja legyen a világban. Azok, akik nagyon jól ismerik, azt mondják, hogy a vércsoportja az evangelizátor. Ez az ő élete.
Že mám krvnú skupinu evangelizátorskú.
És végül most itt a magyarokat, a magyar karizmatikusokat milyennek látja, hogy érzi itt magát.
Nagyon lelkesítő, és nagyon jó lélek uralkodik itt. Nagyon nyitottak az emberek, és még inkább szeretnének betöltekezni, nyitottak az újra. Nagyon bízom benne, hogy a magyar nemzetet az Isten nagy dolgokra fogja használni, és a mi nemzeteink között is nagyobb lesz az együttműködés. Mert az Isten oda akar jönni, ahol ébredés van, ugyanúgy, ahogy csodák történtek akkor is, amikor az első keresztények együtt voltak. Tehát az ajándékainkat osszuk meg egymással, tehát a nemzetek. Senki nem veszít semmit, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki nyer. És ez lesz Isten királyságának a része.
Súcsász toho Božího kráľovstva na zemi.
Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja nemzeteinket.
Köszönöm szépen.
Helena Torkosova szlovák ferences szerzetes nővérrel hallottak interjút. A tolmács Kubovics Veronika volt. Szentlélek az áttörések lelke címmel tartott előadást Julius Szlovák, aki szintén Szlovákiából érkezett. A Good Zone felépítője, dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az az XYZ vagy az Alfa. Az eseményen részt vett Dusan Lukács atya, aki Breznó városából érkezett, és a karizmatikus megújulás közegében tért meg. A tolmács Dick Robert.
Mikor volt ez a megtérés, mikor szólította meg őt a Jóisten, milyen életkörülményben?
Na vysoké škole jeden človek mi hovoril o Ježišovi.
A főiskolán egy illető beszélt nekem Jézusról, és amikor 29 éves voltam, kezdtem hinni Jézusban, mert azért a Szentírást is olvastam, és akkor egyszer csak ott találtam magamat egy közösségben, egy ima közösségben, és ott voltam megkeresztelve a Szentlélek által. És akkor visszatértem Rozsnyóba, és akkor ott éltem meg a hitemet, és ott aztán kezdődött az én életutam.
És ez az életút, ez igen, miben, hogyan teljesedett tovább, hogyan teljesedett ki Jézusban?
Elmentem a papi szemináriumba, és már most már 29 éve pap vagyok. Azelőtt művészet történész voltam, és még cipőket gyártottam,
csináltam.
Akkor ez egy teljesen új élet, új meghívás volt.
Igen, nem várt, és de viszont ott hagytam a régi életemet.
Az előző előadásban, amit egy szlovák testvérünk tartott, ugye volt arról szó, hogy meghallani Istennek a szavát, hallgatni rá. Ez az ő életében, a mindennapokban hogy jelenik meg?
Elsősorban a személyes ima, a nyelveken imádkozás nagyon segít, és hogy hallgatom az Urat, úgymond, mit a szívemben mond. És az segít úgy, hogy ne égjek ki. Bizonyos sztereotípák vannak a szolgálatban, és az mellett szóval segít, hogy hát ne legyen kiégés. Mindig abban a szolgálatban legyen a élő Isten, és minél jobban. És ebben segít a karizmatikus megújulás, a karizmatikus megtapasztalás, és hogy nap mint nap nyelveket tudok imádkozni.
Számomra a karizmatikusság azt is jelenti, hogy ugye dicsőítjük az Istent kitárt szívvel, kitárt karokkal. Számára a dicsőítés konkrétan mit jelent?
Én számomra azt jelent, hogy nem csak a természet és lehetőségből indulunk ki, mert mindig, hogyha átélek valamilyen dicsőítést, mindig bizonyos nehéz időkben eszembe juttatja, hogy a Isten más. És sokszor, amikor nehézségeim vannak, még rossz állapotban vagyok, akkor mindig eszembe juttatja Isten, hogy dicsérjem. Ha ezt nem ismerjük, akkor nem szoktuk ezt így csinálni, hogyha probléma van, akkor és akkor újongunk. Ebbe nyilvánul meg a karizmatikus tapasztalat, hogy a Isten szavából ered, és nem egy egyszerű emberi megtapasztalásból.
A remény szent évében vagyunk. Az atya számára mit jelent konkrétan a remény?
Azt jelenti számomra, hogy az Úr elkészített még nagyobb dolgokat számunkra, és segít nekünk felüdíteni a szívünkben a hitünket, hogy a mindig rosszabbodó világi helyzetben, és sok probléma van a egyházban is, a közepette, az Úr azt akarja, hogy a ő népe dicsőséggel és sugározza a reményt. Reménnyel sugározzon a népe. Így. Hát igen, sok hang van, hogy hát rossz a helyzet, és kevés az atya, és most akkor mindenki csak szóval panaszkodik. De a remény éve eszünkbe juttatja, hogy a mi életünk más eredetű. És a egyháznak az élete más eredete van. És ez az a remény, hogy az Isten igen akarja, hogy jobb legyen a helyzet, és erre adja az Isten az áldását.
To je ta nádej, ktorú nám Boh zjavuje, že to chce, aby bolo lepšie, aby bola budúcnosť, aby bolo požehnanie.
Szlovák katolikus egyházon belül a karizmatikus közösség milyen jelentőségű?
No, ťažko je postihnúť, koľko nás je počtom, ale...
Nehéz megmondani, hogy hányom vagyunk, de nagyon sok a különféle lelkiségű, különféle lelkiségű közösség, igen, lelkiségű közösség, sok áramlat, így sok áramlat van, sokfajta áramlat. Hát én főleg a eredeti szólat, abba az első áradatba, amikor ugyebár még a katolikus karizmatikus közösségre alakult Szlovákián. És azért, mert pap vagyok, és az én szolgálatom a egyszerű életben mozog, és jobban arra összpontosítok, hogy ezek a szentének ajándékai jobban beépüljenek a egyszerű életbe, a egyház egyszerű életében, mindennapi életében. Sokfajta lelkiség van, például a fiatalokkal foglalkoznak, és különféle akciókat csinálnak.
És a szlovák püspöki kar akkor hogyan fogadja a karizmatikusokat? Ugye itt Magyarországon is vannak olyan püspökök, mint például Varga László püspök úr is, aki most misézni fog, aki itt van közöttünk és karizmatikus lelkületű.
U nás konkrétne ani jeden pán biskup není priamo zapojený do...
Nálom konkrétan nincsen bekapcsolva egyetlen egy püspök direktbe. Segítkeznek és támogatják, hogy a egyház javát szolgálja. És hát iparkodunk, hogy kölcsönös megértés legyen. Mindenképpen tudatosuljon az, hogy egy közös műt alkotunk valójában, és egy közös munkába veszünk részt. Hogy néha ugyebár muszáj volt tanulni a engedelmességet és a szófogadást, és őnekik még meg kellett tanulni, hogy ne féljenek tőlünk, és higgyenek nekünk. Most jó a helyzet, nem a leg, de most jó a helyzet.
A dobrom stave, nie na vynikajúcom, ale na dobrom stačí. Dobri.
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról hallottak összeállítást.
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Uram Jézus. tüzelés erővel jelenléted járjon át. Ne menjen már mindenki hiszen ajtóm előtt s várom, mi az első helyen ott ülsz majd az asztalnál. Uram,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugárzik.